Sziasztok, ez itt a Meditációs Jóga Podcastünk 6. adása. Itt vannak velem állandó beszélgetőtársaim. Nagy Melinda, szia Meli!
Szia Kitti, sziasztok!
Melinda meditáció oktató, jóga oktató és asztrológia oktató, és itt van velünk Zoli is, Nagy Zoli, szia Zoli!
Szia Kitti, sziasztok!
Zoli technikai rendezőnk, szerkesztőnk, és emellett Meli párja, úgyhogy hárman beszélgetünk, mint mindig.
Ez egy fontos titulus, ezt mindig elmondott. Itt a kalambul feleség.
Igen.
De most már lesz kamerád.
Lesz kamerád is, okay. Igen.
Meli
igen.
Meditáció oktató, Zoli pedig a Meli párja. Hivatásos.
Hivatásos férj.
Kihagyjam a jövőben?
Nem.
A háttérország a legfontosabb.
Persze.
Szóval a mai témánk az a fejlődéssel kapcsolatos, ugyanis a fejlődés az életünk során állandó. Fejlődünk önmagunktól, és van, hogy segítséget hívunk ehhez az önismereti úthoz. Ez lehet akár egy pszichológus, ez lehet egy asztrológus, vagy lehet éppen egy önismereti könyv. A lényeg az, hogy mindenki egy olyan forrást választ magának, amit hitelesnek tart, és elindul az önismereti útján. Itt viszont több esetben fog kapni a környezetétől olyan visszajelzéseket, hogy megváltoztál. Mi történik ilyenkor? Ez lesz most a legfőbb témánk, és ezt kutatjuk, hogy mik ezeknek az okai. Meli, amikor ilyen dologgal megtalálnak bennünket, és a környezet visszajelez, most tegyük fel, hogy egy negatív irányba jelez vissza, megkapod azt a mondatot, hogy megváltoztál. Mi történik ilyenkor valójában, és mi okozza a konfliktust ebben a helyzetben?
Általában van egy probléma az életünkben, hogy vannak bizonyos helyzetekben konfliktusaink. Azt vettem észre, hogy az emberek akkor indulnak el a keresés útján, meg akkor kezdenek el valamilyen megoldást megpróbálni megtalálni, amikor az adott probléma eléri így az orbiszukat, és bekúszik a probléma már olyan szinten a mindennapokban, hogy tarthatatlanná válik a helyzet. Jellemzően az embereknek egy fő ilyen életterület van, ami a probléma. Van egy probléma, ami elindít a megoldáskeresésben, és elkezdek változni. Azért, mert valami nagyon kibillentette a komfortzónámból. Valami nagyon fáj már. Általában akkor keresünk megoldást, amikor valami nagyon fáj. És akkor valamilyen önismereti módszerhez eljutunk, kihez mi áll közelebb. Tehát van, aki ez a jóga, van, aki ez a családállítás, van, aki ez a kicsit tudományosabb módszerek, mint a pszichológia, a pszichológushoz megy, párterápia.
Ami fix, az a változás.
Ami fix, az a változás. Tehát, hogy elindulok az önismereti úton. Mi az az önismereti út? Tehát itt nagyon sokszor össze szokott mosodni a spirituális út, meg az önismereti út. Igazából az én olvasatomban a spiritualitás egyáltalán nem mond ellent az önismeretnek, mert hogy a kettő kéz a kézben jár. Ami a mai pszichológiában megtalálható, az ugyanezek az igazságok fogalmazottak meg sok-sok-sok ezer évvel ezelőtt a jóga pszichológiában. Tehát, hogy az ember működése, hogy hogyan működünk. Tehát amikor elindulok bármilyen módszeren keresztül, elkezdem megérteni a mozgatórugóimat, elkezdem megérteni saját magamat, akkor jó esetben elkezdek változni. Tehát megpróbálom azt megjavítani. Olyan nincsen, hogy amikor rálátok egy motivációmra, ami egy ilyen téves viselkedést indított el bennem, hogy az csak akkor ezen és ezen az életterületen fogom használni, de sehol máshol. Az az életterület és az a konfliktus, ami annyira fájt, hogy elindította a keresés útján, az általában elkezd helyrejönni, hiszen célzottan arra kerestem a megoldást. Azt derítettem fel, hogy ott mit rontok el. Viszont onnantól, hogy észreveszem, hogy mennyi ilyen felesleges kört futokra, vagy mennyi ilyen játszmában vagyok benne, szép lassan elkezdek kiszállni a többi játszmámból is. És amikor elkezdek kiszállni a többi játszmából, amit a különböző családtagjaimmal, életem párjával, gyerekemmel, anyukámmal, apukámmal, stb. Munkahelyemen játszok, és észre sem veszem, akkor ez a többi ember számára viszont félelmetessé válik. Az önismereti változást valami elindította, az fixálódik, tehát ott eltűnnek a konfliktusok, de az összes többi kapcsolatom, ugye nem csak egy dolgot rontok el az életemben, tehát általában, hogyha megnézzük az életünket, van egy hibás viselkedés, mint a egy defektes gondolatmenet, amit is észre sem veszek, hogy az...
Mondjuk egy példát.
Amikor elrontok valamit, van bennem egy félelem. Gyerekkoromból indul, meg szerettem volna felelni nagyon anyukámnak, apukámnak, nagyszüleimnek, de mondjuk a tesóm idősebb volt, és valamiben jobb volt, vagy a tesóm fiú, és érzem, hogy anyukám mondjuk nagyon fiúpárti, én meg ugye lánynak születtem, és akkor van bennem egy bizonyítás, van bennem egy ilyen késztetés, hogy bizonyítanom kell, nem vagyok elég jó, jobbnak kell lennem. Ebből kifolyólag anélkül, hogy tudnám, nem merem megengedni magamnak, hogy hibázok. Mert ha hibázok, tehát a gyerekkorból jön egy ilyen félelem, gyerekkorban így be vagyunk feszülve, ezek a félelmek gyerekkorban fixálódnak, és alakítják a személyiséget. Tehát gyerekkorban hozok egy olyan fixációt, hogy nem hibázhatok, mert azt szeretném, hogy szeressenek, tökéletesnek kell lennem. És akkor mondjuk felnőtt koromban ezeket már nem gondolom végig, csak rögzült a viselkedés minta, mert minden, amit újra és újra megteszek, az a személyiségem részévé válik, a szokássá válik. Ha gyerekkoromban sokszor kerültem olyan helyzetbe, hogy jónak kell lennem, akkor ez egy szokássá válik, hogy én nem engedhetem meg magamnak, hogy hibázok. Ergo felnőtt koromban, amikor tévedek mondjuk egy párkapcsolatban, valamit elrontok, odaszólok a másiknak mondjuk csúnyán, és nem merek bocsánatot kérni. Nem tudom kimondani, hogy bocs, hibáztam. Nem tudok bocsánatot kérni, mert meg kell védenem magam, mert én nem engedhetem meg magamnak, hogy hibázzak. Teszem azt, elrontok valamit, bekapcsol ez a zsigeri szamszkára, tudatalatti motiváció, hogy nem kérek elnézést, mert én nem hibázhatok, mert akkor nem fognak eléggé szeretni. Már nincs meg, hogy anyu meg apu nem szeret, már csak annyi van bennem, hogy nem hibázhatok, nem hibázhatok.
És akkor jön ez önismeret?
Igen, és nem kérek bocsánatot például. Uh-huh. És így tönkre mennek a párkapcsolatok, hogy még az utolsó pillanatban is köröm szakadtáig védem az igazam, hogy én csak azért voltam ideges, mert ezt meg ezt meg ezt meg ezt csináltad. És az egésznek annyi lenne a kulcs, hogy bocs, igazad van, tévedtem. De ezt nem merem kimondani, ezt nem mondhatom ki.
Ezt nevez egy játszmának végül is, egy igen, tudatalatti igen. játszmának.
Így van, ezek a játszmák, de nem vagyunk tudatában. És akkor itt jön az önismeret, hogy amikor valamilyen önismereti módszerrel elkezdem felderíteni a működésemet, tehát hogy egy pillanatra megállok és kiszállok abból a mókuskerékből, hogy csak zsigerből reagálok, és tudod, csak teszem a dolgom, ilyen végig se gondolom, hogy mit miért csinálok, csak úgy csinálom, mert megszoktam. Tehát ugye itt jön be a meditációnak a szerepe, hogy a meditáció fog abban segíteni, hogy meg tudjak állni, hogy állj, most ezt mi a francért mondtam?
Akkor a játszmák azok mindig a félelmek nagyságához kötődnek?
Abszolút. A játszmák mögött egyrésztről félelmek vannak, másrésztről az önismeret hiánya. Értem ez alatt azt, hogy az emberek végig se gondolják, hogy mit miért csinálnak. Végig rohanjuk az életünket.
Akkor minél nagyobb a félelem bennem, tudatalat, annál több játszma van az életem minden területén?
Igen, de tehát hogy így két dolog van. A játszmák mögött nem csak a félelem van. Az egyik a félelem, a másik, hogy nem jutok el addig, hogy megálljak és végig gondoljam a dolgokat, hanem csak zsigerből, megszokásból cselekszek, megszokásból oldom meg a problémákat úgy, ahogy szoktam eddig. Hogy szoktam eddig megoldani a problémákat? Úgy, ahogy láttam eddig anyutól és aputól. Ez a túlélő készletem, ez a megoldó készletem. A tudatosság, az önismeret az az, hogy megállsz, és így ránézel ezekre, hogy tehát megnézed a saját motivációdat, hogy miért csinálod? Az első az az, hogy megállj, hogy ne csak rohanj, ne csak zsigerből csináld a dolgokat. Kiszállok ebből a körből. Igen, már zsigerből ösztönösen oldanám meg a dolgokat úgy, ahogy szoktam, de hogyha mindent mindig ugyanúgy csinálok, ahogy eddig, akkor ugyanazt fogom kapni, amit eddig. És hogyha az életemben egy terület nem működik, és én újra és újra nekifutok ugyanúgy, ugyanazokkal a módszerekkel, ugyanazokkal a probléma megoldó stratégiákkal, és ez eddig nem működött, akkor miért gondolom azt, hogy holnaptól más eredményt fog hozni? Valamelyik módszer segítségével elkezdem felderíteni a motivációimat, akkor találom meg a félelmeket, akkor van esélyem, hogy megfejtsem, hogy miért csinálom ezeket, miért futom ezeket a köröket, miért így válaszolok, miért mondok mind rendszeresen igent olyan helyzetekben, amikor nemet kellene mondani, amikor valamit nem akarok. Tehát, hogy hányszor vagyunk úgy, hogy munkahely. Igen, megcsinálnál, kedves Kitti.
Persze.
Persze. Nem gond, biztos nem gond.
Ennyi bére, persze, túlóra is. Persze, nagyon sokan nem tudnak kiállni magukért.
És belebólogatok, uh-huh. és igent mondok arra, ahol valójában nemet gondolok.
Akkor, hogyha rálátok, tehát felismerem, elindul a változás.
Jellemzően az olyan helyzetekben, ahol nem merek önazonos lenni, nem merem felvállalni magam, ezért játszmázok, ezért mást mondok, mint amit valójában gondolok, mert valamit szeretnék, és... De ezek nem tudatosan
azt hiszem,
működnek.
Hogy szerethetőbb vagyok úgy.
Például azt hiszem, hogy szerethetőbb vagyok
ha
úgy.
Ha azt mondom, hogy.
Így van. Tehát, hogy nem veszem észre, hogy miért játszmázok. Észre se veszem. És akkor azért, hogy valamit elérjek, elkezdek manipulálni. Ezek a játszmák.
Ez se tudatos?
Nem, nem. Hát nézd, van, amikor tudatos. Van, amikor valaki tudatosan manipulál. Induljunk ki abba, az emberek legnagyobb része nem tudatosan játszmázik. Tehát, hogy senki nem rossz, senki nem tudatosan rossz. Csak nem jutottunk el addig, hogy így az első lépés jelzik, hogy állj, ez a... Nem, ha, amíg nem fáj eléggé, addig nem állunk meg, hogy mi a francot rontunk el. Amikor eljutunk arra a pontra, hogy mély pont, és eléggé fáj, na akkor elkezdünk változtatni. Ez a második lépcső, amikor észreveszem, hogy ó, basszus, ja, hogy itt nézem be a helyzeteket, ja, hogy itt cseszem el folyton, és akkor ott van egy aha élmény, egy nagyon nagy felismerés. Tök jó. De ez nem jelenti azt, hogy azért, mert én felismertem, hogy hol rontom el, hol rontok el valamit, akkor az holnaptól megváltozik, és akkor wow, rájöttem, hurrá, oké, akkor innentől kezdve minden máshogy lesz.
Milyen jó lenne, ha így működne?
Azért nem működhet így, mert mindig oda térek vissza, hogy amit újra és újra megteszünk, az a szokásunká válik. A szokásoknak óriási ereje van. A személyiségemet ahhoz, hogy megváltoztassam, ahhoz éveken keresztül kell egy bizonyos dolgot újra és újra és újra máshogy csinálnom.
Visszakanyarodva az eredeti témánkhoz, változunk. Elindulunk az önismereti úton, és változunk. Elkezd a környezetünk visszaigazolni. Törvényszerű az, hogy a változással a környezetünkből bizonyos embereket elveszítünk ilyenkor?
Környezetemben lévő embereknek, akik nem dolgoznak mondjuk tudatosan az adott probléma megoldása, mert hogy az ő életükben egész más témák zajlanak jelenleg, értetlenül állnak amellett, hogy itt van egy lány, akit ismerek, mit tudom én, x éve, ismerem a személyiségét, nagyjából ki tudom számítani, hogy mire, hogy reagál, ezzel én együtt tudok működni, ergo közel áll hozzám, vagy a barátok vagyunk, mert hogy kompatibilis az ő reakciója azzal, amit én elvárok, és akkor hirtelen mondjuk ez a lány elkezd dolgozni magán, és egész máshogy kezd reagálni bizonyos témákra, bizonyos helyzetekre, mint ahogy eddig tette. Én meg így elkerekedik a szemem, hogy hát neked nem tett jót ez a meditációs tanfolyam.
Ez talán egy párkapcsolatban a legnagyobb konfliktus, hogy... Abszolút. Hogy történhessen az, hogy együtt fejlődjenek. Van erre megoldás? Abszolút. Hogy kell ezt jól kommunikálni, hogy én elkezdek fejlődni, és hogy a társam is fejlődjön velem? Hogy lehet ezt jól kommunikálnom úgy, hogy az a célom, hogy együtt maradjunk?
A legeslegfontosabb az az, hogy ne őt kezdjem el folyton elemezni. Nagyon sokszor észreveszem, hogy elkezd valaki mondjuk asztrológiát tanulni, horoszkóp alapján látsz egy mintázatot, ami hozzáteszem, csak addig működik, a horoszkóp addig működik, amíg a horoszkóp tulajdonosa nem tudatos. Tehát amíg zsigerből reagálok, na ezt mutatja a horoszkóp. Onnantól kezdve, hogy én megállok és végig gondolom, hogy biztos, hogy ezt a megoldást akarom-e választani, kilépek a körbe, és a horoszkóp már nem determinálja viselkedésemet, ezt jelenti, hogy a bölcs uralkodik a csillagaim. Nagyon sokszor látom, hogy hallgatók elkezdenek mondjuk asztrológiát tanulni, fú, tök jó, látom a zsigeri energiamintázatot, jellemzően, hogyha olyan környezetben élek, ahol nem csupa tudatos, önmagát folyamatosan vizsgáló családtag vesz körül, akkor fel-fel fogom ismerni az öntudatlan zsigeri viselkedés mintáját a horoszkóp alapján. Ugye van egy tudásom, megtanultam, hogy a bizonyos állásokkal az emberek milyen tendenciákat hordoznak, milyen tendenciái vannak, hogy mondjuk problémát hogy kezelnek. És észreveszem, hogy wow, aha, tehát te itt elrontod.
Te narcisztikus vagy.
Te narcisztikus vagy. És mivel, hogy én már tanulom ezeket a dolgokat, egyből megpróbálok házi pszichológus lenni, és házi asztrológus, és kéretlenül elkezdem elemezni a környezetemet, és természetesen tök jó tanácsokat tudok adni kéretlenül. Tehát, hogy visszatérve a kérdésedre, a kommunikáció. Hogy szerintem az első és legfontosabb, hogy ne akarjuk megváltani a környezetet, ne akarjuk meggyőzni, hogy ez az önismereti út a tuti, én ezt találtam, ez jó lesz neked is, ez mindenkinek jó lesz, és ha nem foglalkozol ezzel, akkor tufa vagy, mert abban a pillanatban, hogy valakit elkezdünk győzködni, és akarata ellenére gyorsabb fejlődésre ösztönözni, mint ami, ahol ő éppen tart, mint ami neki itt és most járható út, az kódolt a kudarc, kódolt, hogy ellenállásba fogok ütközni. ne kommunikáljam sehogy, hanem kezdjek el én változni. Kezdjem el a tanultakat én beépíteni a saját életembe. Kezdjem el saját magamban észrevenni a téves viselkedés mintákat. És hogyha én elkezdek változni, és jó irányba változok. Mi az, hogy jó irányba változok? A spirituális fejlődésnek az a jele, hogy több szeretet van-e bennem, mint amilyen volt a módszer előtt, mielőtt elkezdtem volna tanulni ezt a dolgot. Kedvesebb vagyok? Több bennem a szeretet? Elfogadóbb vagyok? Türelmesebb vagyok? Hogyha igen, akkor tényleg fejlődök. Hogyha türelmetlenebb vagyok, hogyha ezek a tanfolyamok azt indítják el bennem, hogy megítélem a környezetemet.
Ráolvasom a hibákat az emberekre.
Ráolvasom, kéretlenül tanácsot adok, kéretlenül elemzek.
Zoli, téged elemeztek.
Nem, csak így vissza belegondolok, hogyha valami tök jó dolog történik, vagy elmész egy, nem tudom, jóga órára, és milyen jól érzed utána magád a relaxáció után, meg teljesen kikapcsolsz, és akkor ezt mindenképpen valakire ilyen jó ráönteni, hogy fú, nekem ez annyira bejött, ezt neked is muszáj kipróbálni. Szóval ez egy tök természetes reakció.
De ez egy élménynek az elmesélése, és nem az, hogy, mert szerintem a rossz itt az lenne, ha azt mondanád, hogy de hülye vagy, hogy nem jársz jogázni, hát te nem vagy normális. Ez a legfantasztikusabb dolog a világon, és mennyivel jobb úgy elmesélni, hogy mennyire jó, és ha akarod, jöhetsz te is, de nem erőltetem rád, nem? Ebbe ez a különbség mellé.
Azzal egyébként teljesen egyetértek, amit az előbb mondtál, hogy meg szeretnéd osztani, hogy egy tök jó dologgal találkoztál, és elmeséled, hogy milyen jól érzed magad. A hiba ott van, amikor úgy fejezted be a mondatot, hogy ezt muszáj kipróbálnod.
Hát igen.
Tehát, hogyha ezt
kivesszük... Ez neked is használni fog.
Igen, ha ezt kivesszük, hogy muszáj kipróbálni, akkor muszáj kipróbálnom, akkor befeszülök, mert lehet, hogy én nem akarom kipróbálni, mert lehet, hogy az űrutazás meg az űrturizmus egy tök jó dolog, és téged érdekel, és ez egy tök érdekes dolog, és meghallgatom a kilövéseket tök szívesen, hogy nem tudom, én most éppen Elon Musk hol tart a nem tudom milyen rakétájába, és ez tök jó.
SpaceX.
Igen, azt köszönöm. Tehát, hogy ezt így végighallgatom, és tök jó, de abban a pillanatban, hogy ezt muszáj kipróbálnom, na ott húznám be a kéziféket, hogy na jó, köszi.
Pedig úgy elmennék egyszer ilyen kilövésre.
Tudom.
De akkor tényleg mindent a kommunikációval rontunk el.
Abszolút.
Mert eleve fel kell ismerni azt, hogy ez őt boldoggá teszi. Az a jó, ha az az előremutató, hogyha meghallgatom az ő öreme, nem tudok vele azonosulni, mert nem élvezem az űrutazást, de meghallgatom, nem?
És de talán tudom, hogy ez neki fontos.
Ezért megteszem érte.
Hát vagy azt mondom okosan, hogy akkor a Kennedy űrközpont az így Miami-tól nincs messze, tehát akkor...
Ahol nagyon jó bevásárló központok vannak.
Ez már manipulációnak minős.
Dehogyis. Ez véletlenül ott van.
Olyan érdekes, mert az egyik nevezük ismerősömnek, ő azt mondja, hogy az, hogyha elkezdesz változni, akkor megváltozik a kommunikációd, ugye tudatosan rálátsz a helyzetekre, és mivel nem az jön, ami zsigerileg jönne, az innentől kezdve már egy megjátszott szerep, és az már manipuláció. És ezen szoktunk vitatkozni, mert én meg erre azt felelem, hogy egy 6 évesnek se úgy mondod el a biológiát, mint egy veled egykorúnak. Akkor ilyen szempontból az is manipuláció, tehát egyszerűen máshogy magyarázol, máshogy rátsz, attól függ, kivel kommunikálsz.
Szerintem ott van a különbség, hogy a manipuláció az, amikor a motivációm a dolog mögött az, hogy a másikat rávegyem valamire. Az önismereti út pedig rólam szól. Tehát én nem azt akarom elérni, hogy ő ezt vagy azt csinálja, vagy igent mondjon erre vagy arra, hanem ki akarok szállni azokból a helyzetekből, ami nekem rossz, amiben rosszul érzem magam, én rosszul érzem magam.
Tehát ismerjem fel, és aztán kommunikáljam jól a társamnak, hogy ez nekem nem jó.
Így van. Az már egy teljesen más kérdés, hogy a társam ezzel mit fog kezdeni? Hogy partner lesz, vagy nem lesz partner? Nekem csak arra van ráhatásom, hogy én megváltozok, hogy én milyen irányban gondolkozom. Nekem csak arra van ráhatásom, hogy én milyen irányba megyek tovább. Arra nincs ráhatásom, hogy ő változik-e, vagy akar-e egyáltalán változni, hogy milyen ütemben változik, gyorsan vagy lassan, vagy egyáltalán elindul-e. Arra nincs ráhatásom. Egy dolgot tudok saját magamat kontrollálni, tehát a saját változásomra tudok koncentrálni, és én elkezdek változni. Miért? Általában azért kezdek el változni, mert egy helyzetben rosszul érzem magam. Én elkezdek változni, és hogyha a másik partner ebbe, jó esetben partner, ha másik is akar változni, a másik is felismeri, hogy neki is változnia kell. Ha én elkezdek változni, akkor neki is változnia kell, mert ugyanazok a játszmák, ha én elkezdek változni, és kiszállok a játszmámból, akkor azok a játszmák nem lesznek tovább fenntarthatóak. Tehát így is, úgy is változnia kell.
Csak kérdés, vagy, hogy vele?
Igen, vagy azt mondja, hogy nem változik, ő akkor is itt, de akkor én meg elhúzok. Tehát, hogy elhúzok a fejlődésbe, és előbb-utóbb, ha nagyon nagy, elér a különbség egy bizonyos határt, akkor onnantól nem tud a két ember egymással mit kezdeni. Ő sem fog tudni kezdeni velem semmit, mert azok a dolgok, amikbe ő beleragadt, azokba én már nem leszek partner. Neki se leszek én pálya. Meg nekem se lesz ő pálya, mert én meg már egész más szemmel nézek rá a dolgokra.
Akkor mindenki a maga szintjén keresgél? Barátokat, társat, bárkit.
Ha túl nagy a különbség, akkor hosszú távon nem tudunk egymással mit kezdeni. Mindannyian olyan emberekkel érezzük jól magunkat, akik tudnak olyat mondani, ami hozzátesz az életünkhöz. Tehát mindannyian azoknak a társaságát keressük öntudatlanul, akik egy picit feljebbről nézik a dolgokat, mert hogy rálát olyan dologra, amiben én a saját szintemen mondjuk így futom újra és újra ugyanazokat a köröket. Egy hosszú távú kapcsolatban, ami nem arról szól, hogy ő tanít engem, vagy ő húz engem, hanem hogy nap mint nap egymás mellett vagytok, és együtt haladtok az úton, ott én azt gondolom, hogy ha túl nagy a különbség, ha túl nagy a szintkülönbség a két ember között, akkor nem tudnak egymással mit kezdeni.
Hányszor hallom ezt gyerekkori barátságoknál, hogy hát de olyan régóta barátok vagyunk, 8 éves korom óta ismerem, és hogy nem úgy már, nem úgy keressük egymást, és akkor elkezdi az ember hibáztatni magát, hogy vajon miért nem tudja fenntartani a barátságot, pedig valószínűleg az egésznek az a titka, hogy egyszerűen elfejlődtetek egymás mellett.
Tehát az egésznek én azt gondolom, hogy a kulcs abban van, amit meg kell értenünk, hogy egyedül megyünk az úton. Mindannyian. Születésünktől kezdve egyedül megyünk egyenesen az úton. Szimbolikusan úgy szoktam mondani, hogy így megyek egyedül az úton, de én mindig egyedül megyek. És akkor becsatlakoznak a szüleim, és jönnek velem egy darabig. Aztán a szüleim kicsatlakoznak, becsatlakozott Zoli, megyünk együtt Zolival. Becsatlakozott a fiam Gergő, megyünk együtt hárman az úton. Aztán Gergő kicsatlakozik, jönnek a barátok, egy darabig a barátokkal együtt megyünk, aztán elválnak az útjaink. Hány és hány barátság tűnt el az életedből, csak gondolj bele. Akivel nagyon szoros barátságban volt, egy darabig együtt mentetek, amíg a sinek párhuzamosak voltak. És akkor vagy ő változik, vagy én változok.
Nagy hangsúlyt fektetünk ezekre, akkor azt akarod ezzel mondani, hogy menjünk, és majd alakul.
Ott kell megvizsgálni a dolgot, amikor mondjuk már valakit kötelezőből hívsz fel.
Igen.
Biztos nagyon sokunknak vannak olyan ismerősei, akár család, akár baráti kör, hogy ilyen ben van a naptárban, hogy fel kéne hívni, vagy vasárnap mindig fel szoktam hívni, de már olyan nincs kedvem, mert megint a vírusról, vagy nem tudom, miről lesz szó. Nincs benne olyan érdekes, ami engem motiválna, vagy előrébb vinne, de ha nem hívnám fel, akkor sajnálnám. De ez a sajnálat, ez már egy idő után, szerintem ezeket a kapcsolatokat már nem tud úgy olyan őszintén ápolni, amikor már ilyen kötelező jellegű telefonok vannak.
Igen, mert mi a cél, hogy feltöltsön? Bármi van, igen. Az élet egyre összetettebb, ahogy idősödünk.
Igen, akkor mit tudsz csinálni, akkor másokat keresel. Ugye van az a mondás, a számodra legfontosabb 5 ember átlaga vagy, ugye a személyiséged. Ez jó is, meg rossz is, mert hogyha ebben maradsz, akkor mindig abban, mindig azoknak az átlaga leszel, akár a családból vannak ezek a fontos emberek, vagy barátok között. Ha fejlődni akarsz, akkor 1-2 embert le kell cserélni, és ahogy Meli is mondta, egy picit abba az irányba kell keresgélni, amerre te tartani szeretnél. És ebből az 5-ből egyet mondjuk lecserélsz Szvámi Vidára például. És talán az átlagod akkor egy picit így változik, vagy változik az egész személyiséged ezáltal. Az önismereti úton is szerintem ez fontos, hogy olyan emberek társaságát keresünk, akikre mi felnézünk, vagy egy jó példa, és azokkal keveredni. És ha ez a családban nincsen, vagy partnerem nem ilyen, akkor egyre többet leszek távol az otthontól.
Szerintem az egy nagyon fontos dolog, amit gyakran elkövetünk, a legtöbb problémánk a félelemből adódik, hogy félünk bizonyos emberek elvesztésétől, félünk az anyagiak elvesztésétől, félünk a pozíciónk elvesztésétől, stb. Tehát a félelem van az egész mögött. És hogy az egésznek az a lényege, hogy amit az előbb elkezdtem mondani, hogy egyedül mész az úton, és becsatlakoznak hozzád emberek, de hogy az az életlen, hogy becsatlakoznak, kicsatlakoznak, becsatlakoznak, mindig jönnek mások, a régiek kicsatlakoznak, de te mindig egyedül mész az úton. De ezzel szembenézni nagyon félelmetes.
Nagyon.
Ezért inkább megragadjuk azt, akivel éppen itt és most az időnek ebben a pillanatában haladunk párhuzamosan, hogy állj, akkor te gyere velem, és ígérd meg, hogy örökre velem leszel. És akkor hülyítem magam azzal a gondolattal, hogy akkor ő örökre velem lesz, de az igazság az az, hogy mindig egyedül megyek az úton. De ezzel nem merünk szembenézni, mert félelmetes. Mert egyedülét, úristen, ez félelmetes, és akkor ebben tud rengeteget segíteni a meditáció. Ezeket a félelmeket kioldja, és amikor így elcsendesed, tehát a gondolataid elcsendesednek, és a félelmeid kioldódnak, akkor megtapasztalod, hogy nem vagy egyedül. Érted? Mint a Matrix, hogy nincs kanál.
Azt hiszem, ez jó végszó volt. Most néztem az órára, mert jó ideje beszélgetünk.
Na, pedig még úgy beszélgettem, hogy megint elment az ide, majd két hét múlva tudjuk
folytatni. Meli, akkor kérlek, vezess végig nekünk egy rövid meditációt.
Jó. Arra kérek titeket, hogy helyezkedjetek el erre a pár percre, tényleg csak egy 2-3 perces gyors elcsendesedés erejéig. Helyezkedj el úgy kényelmesen, hogy a talpak a talajon legyenek, és a gerinc vonala egyenesen fölfelé mutasson. Tehát, hogyha hátrafelé, hátradőltél egy kanapén, vagy egy széken, vagy kényelmesen elhelyezkedtél egy fotelben, akkor csak erre a pár perc erejéig dőlj előre, és nyújtozz meg a gerincel és a fejtetővel fölfelé. Finoman húzd be az állat, úgyhogy a tarkó a gerinc meghosszabbításává váljon. Húzd hátra a vállakat, és nyisd meg a mellkast. Nyújtozz meg a gerinccel és a fejtetővel a plafon felé. Érintsd össze nagyon finoman a hüvelyk és a mutató ujjad begyét. Nem kell nagyon szorosan, éppen csak annyira érjenek össze, hogy érezd a szívverést. És a következő kilégzéssel hunyd le a szemed. Bondd vissza a figyelmedet minden más térből és minden más időből az itt és mostba. Engedd el egy percre a terveket, amelyek a nap hátra lévő részéhez kötnek. És irányítsd a figyelmedet a légzésre. Anélkül, hogy közbeavatkoznál, kezd el megfigyelni a spontán légzésed ritmusát. Csak figyeld a légzés áramlását az orrnyílásokban. Figyeld meg a légzés hosszát, mélységét. Ne avatkozz közbe. Csak figyeld, ahogy spontán módon áramlik az orrnyílásokban. A légzésed pusztán attól, hogy megfigyeled, magától elcsendesedik, és kiegyensúlyozottá válik. Érezd a levegő érintését és áramlását az orrnyílásokban. A figyelmeddel tudatosítsd azt a pontot, ahol a hűvös, beáramló levegő megérinti az orrnyílásokat belégzésnél. Kilégzéskor pedig figyeld meg az érzetet, amelyet a kiáramló levegő hagy maga után az orrnyílásokban. Csak ezt a két pontot figyeld az orrnyílásokban. Belégzésnél és kilégzésnél. Ha a figyelmed elkalandozik, újra és újra szeretettel vezesd vissza a légzés érzetének megfigyelésére. És miközben a figyelmedet továbbra is megtartod a légzés áramlásán az orrnyílásokban, nagyon lassan és hunyorogva nyisd ki a szemeket, és maradj továbbra is kapcsolatban a légzésed áramlásával nyitott szemmel is. Om Shanti.
Köszönjük szépen, Meli, ezt a rövid elcsendesedést és légzésfigyelést. Összességében tehát elmondhatjuk, hogy ahány félék vagyunk, annyi féleképpen keressük a saját utunkat, de végeredményben ez a cél, hogy mindenki ugyanoda fosson ki. Ezekről beszélgetünk most, és két hét múlva újra várunk benneteket a következő podcast adásunkkal. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Sziasztok!